Bang, quanto a con collo, 50 di china, pisandella di difesa, appese in cima, ci tocchi tu chi dai, panto. Sokat így búzvány, hogy miképpen válhat egy olyan démon, mint Ritrászul a kiemelkedő bakrába. Ezzel kapcsolatban szó esik Ritrászul előző életéről, és az elbeszéléshez Csitraképi története is hozzátartozik, valamint az, hogyan bánkódott fia halála miatt. A millió és millió élőlény között csak rendkívül kevés az emberi lény, és a valóban vallásos emberi lények között csak néhányan akarnak kiszabadulni az anyagi lényből. Sok-sok ezer olyan ember közül, aki ki akar szabadulni az anyagi létből, csak egyetlen egy szabadul meg a nem kívánatos személyek társaságától, vagy tisztul meg az anyagi szennyeződéstől, és sok millió ilyen felszabadult lélek közül talán egy lesz az Úrnál olyan baktája. Az ilyen bakta tehát rendkívül ritka. Mivel a bakti, az odaadó szolgálat nem hétköznapi dolog, Pariksit Maharács meglepődött, hogyan kerülhetett egy aszura a bakták kiemelkedő helyzetében. Kétségei támadtak, ezért Sukadév Gószvámit kérdezte, aki mesélt Ritrászudáról és előző életéről, amikor Csitraketu volt Szuraszéna királya. Egyszer Csitraketunak, akinek nem voltak fiai, Atmanman jött találkozni a nagy bölcsel Angirában. Amikor Angira a királytól a hogy léte felől érdeklődött, a király megosztotta vele bánatát, és ezért később a nagy bölcs kedvéből a király első felesége, Rita Gyuti, világra hozhatott egy fiúgyermeket, aki boldogságot és egyben bánatot is okozott Csitraketunak. Amikor a fiú megszületett, a király és az udvar minden lakója boldog volt, ám az uralkodó többi feleségét elütötte az irigység, és megnyergezték a gyermeket. Csitraketut fia halála rendkívül megrázta, ezért Nárada Muni és Angirán meglátogatták. Sri Pariksit Uvacha
Rajastama Svabhavasya
Ramam Ritrasya Patmanaha
Rajastama Svabhavasya.
Isten kegyelmes Prabhupád szavaképi fordítása. Sri Pariksitu Vácsa,
Sri Pariksitu Vácsa,
Pariksit király kérdezett.
Pariksit király kérdezett.
Raja,
Raja,
a szenvedély kötőerejének.
Szenvedély kötőerejének.
Tamaha,
Tamaha,
és a tudatlanság kötőerejének.
És a tudatlanság kötőerejének.
Svabhavasya,
Svabhavasya,
természetével.
Természetével.
Brahman,
Brahman,
ó, bőrt Brahman.
Ó, bőrt Brahman.
Ritrasya,
Ritrasya,
Ritrasudai,
Ritrasudai,
Pámanaha,
Pámanaha,
akiről azt hitték, bűnös.
Akiről azt hitték, bűnös.
Nárájané,
Nárájané,
az Úr Nárájánban.
Az Úr Nárájánban.
Bhagavati,
Bhagavati,
az Istenség legfelsőbb személyisége.
Az Istenség legfelsőbb személyisége.
Katham,
Katham,
hogyan?
Hogyan?
Ásit,
Ászi,
volt,
volt.
Drithá,
Drithá,
nagyon erős,
nagyon erős.
Mati,
Mati,
tudat,
tudat.
Srila Prabhupád fordítása. Pariksit király így kérdezte Sukadeva Gosvámit. Ó, bölcs brámana, a démonok általában bűnösek, mert a szenvedély és a tudatlanság kötő ereje uralkodik. Hogyan tehetett Szerdhát Vitrászura ilyen magas szintű szeretetre az Istenség legfelsőbb személyisége Nárajan iránt? Kérlek ismételjétek. Pariksit király így kérdezte Sukadeva Gosvámit.
Pariksit király így kérdezte Sukadeva Gosvámit.
Ó, bölcs brámana!
Ó, bölcs brámana!
A démonok általában bűnösek.
A démonok általában bűnösek.
Mert a szenvedély és a tudatlanság kötő ereje uralkodik fölöttük.
Mert a szenvedély és a tudatlanság kötő ereje uralkodik fölöttük.
Hogyan tehetett Szerdhát Vitrászura?
Hogyan tehetett Szerdhát Vitrászura?
Ilyen magas szintű szeretetre.
Ilyen magas szintű szeretetre.
Az Istenség legfelsőbb személyisége Nárajan iránt.
Az Istenség legfelsőbb személyisége Nárajan iránt.
Ő Isteni kegyelmes Srila Prabhupád fordítása. Magyarázata, bocsánat. Ebben az anyagi világban mindenki fölött a szenvedély és a tudatlanság kötőereje uralkodik. Ha azonban az ember nem győzi le ezeket a kötőerőket, és nem emelkedik a jóság szintjére, nincs esélye arra, hogy tiszta baktává váljon. Ezt maga az Úr Krisna erősíti meg a Bhagavad Gita-ban. Yeshvam tvanam tagatam pápám, gyánam punya karmanám, tédvanda mohanémuktá, bhajantémám prithapratám. Akik jámbonan cselekedtek ebben és előző életeikben, és akiknek bűnös tettei teljesen kipusztultak, azok megszabadulnak az illúzió ellentétpárjaitól, és nagy elszántsággal szolgálnak engem. Ritrászura a démonok közé tartozott, így aztán Pariksit Maharaj azon tűnődött, hogyan válhatott ilyen nagyszerű baktává. Sri Pariksitu Vácsa, Rajasthama Svabhavasya, Brahman Ritrasya Pápmanaha, Nárajáné Bhagavati, Katamási Brithámati. Pariksit király így kérdezte Sukadeva Gosvámit. Ó, bölcs brámana! A démonok általában bűnösek, mert a szenvedély és a tudatlanság kötőereje uralkodik fölöttük. Hogyan tehetett Szerdhát Vitrászura ilyen magas szintű szeretetre az Istenség legfelsőbb személyisége Nárajan iránt?
Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Amikor reggel készültem a leckére, akkor először arra gondoltam, hogy a magyarázat. Hát, mint általában, amikor valaki készülettség volt, állítottam leckére, akkor ugye a magyarázatról próbálok beszélni. Szóval nem valami másról. Aztán ugye közben úgy rákerestem ugye az interneten erre a leckére, vagy erre a versre, és találtam egy nagyon jó kis anyagot. Ő Isteni kegyelme Rádanát Maharajnak egy ilyen leckéjét. És annyira tetszett ugye a téma, hogy megközelíti ezt a verset, meg amiről beszélünk, akkor arra gondoltam, hogy meghallgattam a leckét, és akkor így erről szeretnék beszélni, amiről ő is beszélt. És akkor először azt gondoltam, hogy igazából ugye a magyarázattal nincsen kapcsolat ennek a, mondjuk, hogy minek, amiről fogok beszélni. De aztán most, mikor újra elolvastam a magyarázatot, akkor valahogy így rájöttem, hogy igazából van kapcsolat a kettő között. Szóval remélem nem fogok így. Akkor így megvan a kapcsolat, akkor vetheti senki a szemembe, hogy nem a magyarázatról volt szó. Szóval, ami nagyon fontos lecke, amit meg kell tanulnunk ezekből a fejezetekből, azért mondom, hogy ezekből a fejezetekből, mert hát a legtöbben itt voltatok előző leckéken, és akkor tudjátok, hogy igazából ez a hatodik éneknek egy nagy része, az Vritrászulának a történetét beszéli el, és Vritrászulának a történetéhez tartoznak ezek a fejezetek is, amik most következnek, amik arról szólnak, hogy hát Csitraketu Maharádzsról szólnak, és ugye Csitraketu Maharádzs és Vritrászula, ők egy és ugyanaz a személy, csak éppen egy másik életben. És itt ez a történet szól arról, hogy valójában hogyan lett Csitraketuból Vritrászula. Ugye azt tudjuk, hogy a Srimad Bhagavatam az nem kronológikus sorrendben, a Srimad Bhagavatamban nem kronológikus sorrendben követik egymást a történetek. Szóval itt szó van Vritrászuláról előtte, és akkor utána lesz szó arról, hogy ki volt ő az előtt. Tehát most fogunk arról beszélni, hogy ki volt előző életében Vritrászula. És ugye az érdekes dolog, hogy a Srimad Bhagavatam, Bhagavatamot, így a Sukadev Goswami mesélte el, Pariksit Maharádzsnak, ő beszélte el, és hát 7 napja volt elbeszélni a Srimad Bhagavatamot, szóval nem volt túl sok ideje, és 7 nap alatt kellett igazából belesűrítenie az összes olyan információt a beszédébe, ami elég ahhoz, hogy egy lélek visszatérjen Istenhez, úgyhogy tiszta odaadó szolgálatot végez. Szóval azért, hogyha úgy belegondoltok, ha most így, nem tudom, hogy le kéne ülni valakivel így beszélgetni, és akkor oda menne hozzátok, hogy akkor most én nem tudok semmit, tehát nulla a tudásom, és akkor Tövülőhegyére meséld el nekem, hogy akkor én hogyan tudok visszajutni Istenhez, és nem is csak, hogy visszajutni Istenhez, de hogy akkor hogyan fogok tudni megkapni a Krisna prémát. Mert igazából ez is a végasimban vágomat annak ugye 10. énektől, akkor ott az Úr Krisnának a kefteléséről van szó. És akkor ez így, hát akkor úgy bajba lennék, szerintem. Szóval, hogy úgy tényleg elmagyarázni ezt valakinek, hogy akkor ő akkor úgy 7 nap után azt mondja, hogy jó, köszönöm szépen, tudom, mit kell tennem, tudom, hogy kit kell imádnom, hova kell mennem, mit kell csinálnom, és akkor szépen így visszamegyek Istenhez, és megkapom a Krisna prémát. Szóval ez nem egy ilyen egyszerű dolog. Saját példából láthatjuk, hogy hát itt vagyunk, és akkor évek, és még évek, és majd még évek kellenek ahhoz. Reméljük, hogy elég lesz ez egy élet, és nem kellenek még életek ahhoz, hogy egyáltalán megértsük ezt a Srimad Bhagavatamot, szóval ezt az üzenetet, amit 7 nap alatt mondott el sokkal egy búszfájban. Pariksit Maharádzs egy nagyon intelligens személy volt, és neki elég volt ez a 7 nap ahhoz, hogy megértse, hogy mi az üzenet. És akkor úgy elgondolkozhatunk azon, hogy itt van ez a Srimad Bhagavatam, amivel a legfontosabb információkat sűrítette bele Sukadev Goswami. Igazából az eszenciája az odaadó szolgálatnak, a tiszta odaadó szolgálatnak, a Suda Bhaktinak. És akkor ennek a bűnek egy nagy részét igazából egy démonról szóló leírás foglalja. Szóval egy démonról szól. Szóval akkor ez így egy ilyen érdekes dolog. De ez egy nagyon fontos lecke, amit ezen a történeten keresztül tanít nekünk Sukadev Goswami. És ez a lecke, ez igazából ennek a leckének az a lényege, hogy ne ítéljünk meg másokat. Soha ne ítéljünk meg másokat. Csak a külső alapján. Itt van Vritrászula ebben a történetben, és akkor itt vannak leírások, a Srimad Bhagavatam, hogy nézett ki, de valójában hogy el sem tudjuk képzelni, hogy mennyire szörnyű kinézete volt. Szóval, hogy mennyire szörnyen nézett ki ez a démon. Igazából nincs olyan, a mai filmiparban nincs olyan speciális effekt, pedig már mindent tudnak, amivel úgy vissza tudnánk adni azt, hogy hogyan is nézett ki Vritrászula. Szóval egy nagyon, nagyon szörnyű kinézete lehetett. De annak ellenére, hogy úgy nézett ki külsőleg, tehát külsőleg olyan volt, mint egy démon, démonok társaságában élt, démonokkal társult, igazából a démonoknak volt a vezére a csatatéren, annak ellenére a csatatéren a Bhagavad Dharmát tanította Indrának, aki ugye Indra, meg egy félisten volt, és ugye a félistenekről tudjuk, hogy ők Vishnunak a hívei, tehát bakták igazából, de mégis a Bhagavad Dharmára tanította a csatatéren Indrát. És egy kicsit hasonló a történet, erről már egy előbbi leckén beszéltem, itt, szóval nekem egyből az úgy felsejlett, amikor olvastam ezt a történetet, hogy ez hasonló egy kicsit ahhoz, amikor Krisna tanította Arjunát a Kurukshetrai csatatéren. És hogyha valaki úgy tényleg csak a külsőségeket nézi, akkor ha úgy nézik, akkor, és hasonlítjuk a Kurukshetrai csatához, akkor igazából Vitrászura inkább, tehát hogyha azt nézzük, hogy a démoni csapatoknak volt a vezére, akkor Duryodhanhoz tudjuk hasonlítani, mert ugye a Kurukshetrai csatában Duryodhan volt a démoni csapatoknak a vezére. De hogyha valaki úgy próbál megél látni a dolgok mögé, akkor látja, hogy igazából ez. Szóval amikor valaki megszólal, ugye, mondják azt, hogy egy bölcs ember onnan lehet felismerni, hogy mond, szóval nem arról, ahogy kinéz, vagy ahogyan cselekszik, hanem inkább onnan, hogy amit beszél, amit mond. És hogy eszembe jutott ez a... Hogy hívták ezt az a... Okiyo... Aki feküdt a Földön. Tudod, és csak... Hogy, nem tudom a nevét, nem volt neve neki, de milyen jogi ez, ilyen Kiyo jogi, óriás Kiyo jogi. Hogy van szanszkritul? Segítsen meg ezt. Mindegy, szóval van ez a történet, ez is a Srimad Bhágavatamban van, mikor ugye fekszik ott a Földön az ember, van egy ilyen jóga, mikor valaki így, hát ilyen pitton jógi, vagy nem tudom, hogy pont hogy hívják, mikor valaki csak fekszik a Földön, és akkor így elfogadta azt, hogy minden Istennek az akarata, és akkor Isten eltartja őt, nem kell csinálni semmit, ott ürít, ott végez mindent, és hogyha valaki arra jön, valamit rak a szájába, akkor eszik, ha nem, akkor nem. És akkor ez úgy külsőleg egy ilyen személy ugye számunkra, szóval mondjuk itt mennénk, és akkor itt a Tesco mellett is úgy vannak így hasonló kinézetű lények, de hogyha ők úgy megszólalnak, akkor úgy érthetjük, hogy nem pont a bölcsek közé tartoznak. De amikor volt az a kígyó jogi, akkor valaki megszólította őt, és akkor ő kérdezte, hogy miért, mit csinálsz itt, miért fekszel itt az egész. És amikor ő elkezdett beszélni, akkor nagyon magas szintű dolgokról beszélt, és akkor mindenki értette, hogy hát igen, ott van belül valami, lehet, hogy kívülről így nem megérthető a helyzet, de amint beszélni kezdett, akkor tudták, hogy ki ő. Szóval Vitrászura igazából 100%-osan Isten tudatos volt, teljesen a csatatéren. Mentes volt a hamis egótól, szóval láthatjuk a történetből, ahogy beszélt, akkor úgy neki nem volt hamis egója, nem volt testtudata, ugye levágták a kezét, mind a két karját, de nem volt testtudatban. Szóval igazából értette, hogy jön ez a test. Sőt, úgy volt vele, beszélt is erről, hogy a testről arra való, hogy akkor úgy feláldozzuk valami magasabb rendű cél érdekében. És ráadásul, mikor közelgett neki a halál, akkor Szamárdiból megült. Szóval mi bakták, hogy hallunk erről, Bhagavad Gita-ban beszél róla Krisna, hogy Szamárdi, ez az, amit el kell élnünk. És akkor itt van egy démon, aki úgy hagyja el a testét, hogy Szamárdiban van. És ráadásul olyan Szamárdiban volt, hogy közben vágták el a fejét, a nyakát, de el sem zavarta. Szóval mikor csapázunk, és akkor próbálunk itt Szamárdiban lenni, akkor nekünk úgy elég, hogy csak így, nem tudom, arra repül egy szúnyog, vagy nem tudom, elsétál valaki előttünk, és akkor éppen lyukasra az egyik, a lábujján az egyik szokni, akkor nekünk az már pont elég ahhoz, hogy megzavarja a mi kis szamárinkat. De Vitrászura nem esett zavarban. És hát ugye, mikor hallott ezeket a történeteket Parikshit Maharaj, akkor úgy zavarba jött. Szóval ő zavarba jött, hogy akkor most akkor hogy van ez? Szóval, hogy mi ez az egész? Nem értem. Nem értem azt, hogy itt van egy démon, és És ez a démon, ez hogyan rendelkezhet ekkora odaadással? És akkor elkezdte tanítani őt Sukadév Gószvámi, és akkor elmesélte a Csitraprieti Maharás történetét. Pont azért mesélte el, mert akarta, hogy a király értse, hogy mi nem tudjuk látni azt, hogy valójában ki kicsoda. Szóval, hogy nekünk nincs meg igazából az a látásmódunk, hogy el tudjuk tölteni azt, hogy ki a bhakta, és ki a nem bhakta. Szóval a tanításnak az a lényege, hogy a dolgok, amik erről beszél Pariksit Maharadzsi, a dolgok, így a világban azok nem feketék és fehérek. Szóval nem arról szól az egész, hogy akkor minden fekete és fehér, hanem vannak átfedések, vannak árnyalatok, vannak színek. És igazából az Úr, ő ilyen különleges, direkt ilyen különleges módon végzi a kefteléseit, hogy akkor a tiszta baktákon keresztül, hogy akkor ezt úgy mi feltételekhez kötött egyszerű lelkek megértsük. Egy nagyon jó példa erre Srila Prabhupád. Szóval Srila Prabhupád, mikor utazott Amerikába, a csalódta fedélzetén, akkor ő egy teljesen meghódolt tiszta bakta volt. Ugye amikor utazott, akkor imádkozott. És nem azért imádkozott, hogy hú, hát jussak el Amerikába, és nem tudom, hogy gazdagodjak meg, vagy legyek én a legnagyobb guru, azért imádkozott, hogy legyek én a Jagat guru. Szóval nem ezek voltak az imái, hanem egyetlen egy imája volt, amit mindannyian ismertek, hogy ó, Uram, csak legyek egy bába kezében. Szóval igazából ez volt Srila Prabhupádnak az imája. És ezt jelenti egy bhakta. Szóval bhakta azt jelenti, aki nem bánja, hogy rossz történik vele, nem bánja, hogy jó történik vele. Lehet, hogy kívülről olyan dolgok történnek vele, amik úgy mások számára nagyon-nagyon elítélendő, vagy a társadalom számára teljesen elítélendő, de ő csak elfogadja ezeket a dolgokat úgy, mint Krisnának az elrendezése. És csak úgy gondolkodik, hogy hát Uram, csinálj vele, amit akarsz. Ugye ott van ez az ima, Siksásnak egyik verszak, akkor mondja Sicsitanya Mahaprabhu, hogyha akarod, akkor átölelsz, hogyha akarod, akkor a földbe taposol, nem volt ezekkel a szavakkal, de ez a lényege, de én akkor is a te akkor is az én Uram maradsz. Szóval Srila Prabhupád is ugye, hogy átkelt a család után, nagyon sok nehézségekben keresztül szívrohamot kapott a hajón, de akkor is csak imádkozott Krisnához, és nem gondolta azt, hogy hát, na itt van, ennyi erőfeszítést teszek, itt öregen, betegen, már nyugdíjba kéne, hogy mondjak, ehelyett felülök egy teherhajóra, az óceánon végigvergődök, és akkor a te üzenetet akarom prédikálni, és akkor küldesz nekem egy szívrohamot, szóval most ezt hogy van, miért csinálom ezt? Szóval nem ilyen hangulatban volt. Nem akkor úgy volt, hogy akkor most ezt is akarata. És fel volt arra is részük, hogy lehet, hogy meghalok az úton. Szóval lehet, hogy az úton lesz az, amikor meghalom. És akkor, mikor volt az a szívrom, akkor úgy is éreztem. De akkor álmában ugye megjelent az összes inkarnáció, egy ilyen csónakban ültek, és akkor így biztatták, hogy gyere, csak gyere tovább, jó lesz minden. Szóval nagyon fontos ezt úgy értenünk, hogy szóval azért annyira fontos az a Siksásnak, szóval az Úr Csétanya Mahaprabhu nem hagyott hátra semmi más írott dolgot, csak a Siksásnak a mond, szóval ez volt az, ami maradt utána. És ebben úgy benne van minden, szóval az eszenciája az egész lelki életnek. És ennek az egyik része az, hogy és ez ebből következik, hogy mivel mi nem látjuk, nem tudjuk azt, hogy igazából ki kicsoda, ezért nagyon kell vigyázzunk arra, hogy ne sértsük meg a baktákat. És nem csak a baktákat, de még az olyanokat is, akik nem bakták. Vagy akiket most úgy látunk, hogy bakták. Mert igazából mindenki bakta. Szóval csak ilyen egyszerű dolog, hogy mondjuk vannak ugye a kumárák. Mindenki ismeri a kumárákat, akik ilyen kisgyerekek. De ők bölcsek. Ők az univerzumnak a legnagyobb bölcsei. De mivel nem akartak így az anyagi energiával semmit kezdeni, szóval nem akartak semmi kapcsolatot, ezért ilyen kisgyerektestben maradtak. És hogyha most ugye a kumárák ide bejönnének mondjuk a budapesti templomba, itt a recepciónál így jelentkeznének, hogy akkor így szeretnének így bejönni, darsot venni, és is így ajánlani tájvizsági úrangától, és akkor bejönnének így mesztelenül, szóval bejönnek egy ilyen mesztelen kisgyerek, akkor lehet, hogy ugyanúgy járnának, mint amikor a vajik utalunkára akartak menni, és akkor jön Jai és Vigyai, és nem engedtem őket, mert lehet, hogy a gyerekvédelmisek azonnal megjelennének, és akkor kérdezték tőlük, hogy hol van az anyukátok, hol van az apukátok, és akkor gyorsan elvennék őket valahova innen. Szóval nem tudhatjuk, hogy kicsoda Bakta igazából. És érdekes, csak hogyha már kumárákról beszélünk, hogy akkor itt is kapcsolódik a történet, a kumárák mikor mentek vajik utalunkára, és akkor ott volt Jai és Vigyai, és akkor ugye Jai és Vigyai nem engedték be őket, mert mesztelenek voltak, kisgyerekek voltak, mit kerestek ők a vajik után, és akkor nem engedték be őket. És akkor a kumárák elátkozták Jai és Vigyai, és akkor meg kellett, hogy szülessenek démonokként. És érdekes a történetben, hogy szóval ebben a sztoriban mindenki bakta. Szóval nincs az, hogy tehát nincs jó vagy rossz ebben a történetben, hogy akkor, hát akkor Jai és Vigyai hibát követtek el. Egy szempontból hibát követtek el, de mivel meghódolt bakták voltak, ezért, és ők is úgy gondolkoztak, hogy ők csak bárnak az Úrnak a kezébe, szóval amikor valaki már vajik utalunkán egy kapuőr, akkor az már azt jelenti, hogy ő már meghódolt. Szóval azt jelenti, hogy ő már nem, neki már nincsenek hibái, szóval ő már elfogadta azt, hogy bármi történik, legyen az jó vagy rossz. Az egyik az, hogy ha rossz történik, az az ő hibája, tehát akkor ez valaki így gondolkodik, egy meghódolt lélek, hogy hát a sors akarata, vagy én tehetek róla, hogy ez történik velem, de elfogadom, és csak egy bármi vagyok az Úrnak a kezében. És hogyha most az Úr azt akarja, hogy én szülessek meg démonként, akkor megszületek démonként. És akkor ők megszülettek ugye démonokként, Jai és Vigyai. És érdekes rádiát Balázs meséli a leckében, hogy Srila Prabhupád egyszer tartott valahol Indiában, azt hiszem, egy leckét. Egy ilyen, igazából egy prédikáló programon, tehát nem csak bakták voltak, hanem mindenféle személyek. És dicsőítette Hiranyakasipút. Úgy hívta, hogy simán Hiranyakasipút. Ezt mondta. Szóval arról beszélt igazából, hogy nagyon-nagyon hálás lehet a világ Hiranyakasipunak, hogy ő eljött, és akkor a tetteivel arra késztette az Urat, hogy megjelenjen minden is igazi. Egy ilyen féli oroszlán, féli ember alakban. Aztán van egy kicsit különbség, hogy Vritrászula és Hiranyakasipu között. Az egyik különbség az az, hogy Vritrászula tudatos volt, tehát ebben a démoni testében is teljesen tudatos volt, hogy ő egy bakta. És neki akkor is úgy, tehát ő szerette akkor is Krisnát, úgy gondolt Krisnára, kedvezően gondolt Krisnára. Viszont Hiranyakasipu, mikor itt volt, akkor egy jóga mája hatása alatt ő igazából gyűlölte Krisnát, gyűlölte Vishnut, és gyűlölte Prahlád Maharajot, mert ő szerette Krisnát. De megint itt a történetben nincsen jó vagy rossz, szóval nem az van, hogy Prahlád Maharaja jó, Hiranyakasipu a rossz, hanem itt az van, hogy ezek mind bakták, akik játszanak valamiféle szerepet, és csak várnak az Úrnak a kezébe. Aztán van ez a történet, amikor ez a Chaitanya Charitamritából. Ezeket csak azért mondom el, hogy úgy lássátok, hogy mennyire nem látjuk, hogy ki kicsoda valójában. És akkor van ez a történet, mikor Gadadhar Pandit, aki éppen brahmacsári ebben az időben, akkor ő tudjátok mindannyian, hogy kicsoda Gadadhar Pandit. Gabi, te tudod ki Gadadhar Pandit? De azt tudod, hogy ki a Pancsapatvában, ő egy tag, ugye? Pancsapatvában benne van Gadadhar, tudod énekelni a Csársi Krisna, Chaitanya Prabhu Nityananda, Sivadvaita Gadadhara, Sivaszálasi, Góra Bhakta Nityananda. És tanultok is ezt, Bhakta programon. Zsolti, emlékszel, hogy ki Gadadhar Pandit? Nem baj, Peti, neked tudnod. Hát igen, és Srimati Rádharáninak az inkarnációja, és a belső energia, Gadadhar Pandit, és akkor ő keresett Gurut. És akkor így volt neki egy társa, Mukunda Datta, és akkor mondta neki Mukunda Datta, úgy ismerte, úgy, úgy Vadátra fordított, és akkor mondta neki, hogy figyelj, tudom valakit, aki alkalmas lenne neked lelki tanítómesternek. És akkor elvitte egy személyhez, akit úgy hívtak, hogy Pundarika Vidyanidhi, és ő egy, hát ő igazából Pundarika Vidyanidhi, Nisabánu király pedig Simati Rádevának az apukája. De ebben a keftelésben ez úgy, tehát Vadátra fordított, ő nem tudta ezt. És Pundarika Vidyanidhi sem tudta, hogy kicsoda Vadátthapandi. És akkor itt a Csétanya Lilában ő egy ilyen, hát egy, lehet azt mondani, hogy egy élvezőt játszott. Szóval egy olyan személy volt, aki külsőleg úgy nézett ki, mint egy ilyen igazi materialista élvező. Szóval elvitte hozzá Vadátthapanditot, Mukundadatta, és akkor úgy nézett ki az egész kép, hogy akkor Pundarika Vidyanidhi ott feküdt egy ilyen ágyon, ilyen szolgák legyezték, és akkor
nők,
ráadásul, igen, szolgáló lányok legyezték, és akkor miközben Bétel rágott, akkor ugye volt egy szolga, aki csak így tartott egy ilyen köpőcsészét neki, és akkor, ha jól emlékszem, kétféleképpen is hallottam a történetet, de van egy ilyen is, hogy volt egy tükör, egy hatalmas tükör, amiben magát nézte, és akkor közben a Bétel magot így köpködte a tükörre. És akkor onnan így pattam bele így a köpőcsészébe a mag. Hát aki járt Indiában, azt tudja, hogy eleve ez a Bétel rágás. És ez a, igen, csak így feküdt, így el volt itt terülve, egy gyönyörű ruhákba. És akkor így, aki volt Indiában, azt tudja, hogy ez a Bétel rágás, hogy egy ilyen, hát, így össze van köpködve minden a Bétellel, szóval ilyen, tehát mész az utcán, és akkor a falak, meg minden ilyen piros, ilyen nyálas foltok vannak mindenhol. Szóval nem egy olyan, nagyon szép dolog. Hát mindegy, és akkor Pundarika Vidyanidhi így nézett ki. És akkor Vadátha Pandit, aki ugye szigorú brahmacsári volt, így nézett, és akkor nézte a Mukundát, hogy úristen, megjön, hogy néhoz szerintem ideál, ki az ember. Szóval, hogy hát ez egy ilyen materialista élvező. És akkor igazából úgy az elméjébe elkezdett sértéseket elkövetni. És akkor Mukundadatta, ő mondta neki, hogy várj egy picit. És akkor elkezdett mondani egy verset a Srimad Bhagavatamból, elkezdett énekelni. Mukundadatta ugye nagyon híres volt arról, hogy gyönyörűen énekelt. Szóval ő mindig énekelt az Úr Csétanyának a kirtanjában. És van is egy ilyen, hogy ugye az Úr Csétanya ott van pár helyen, mindig ott van, és az egyik olyan hely az a hely, ahol Mukundadatta énekel. És akkor ő így énekelt, akkor így Pundarika Vidyanidhi, ahogy hallotta ezeket az úrról szóló leírásokat ebbe a dalba, akkor ilyen extázisba esett. És akkor elkezdett hemperegni a földön, összetörte a tükröt, tehát teljes extázisba került. És akkor Vadátha Pandit értette, hogy itt ő egy nagyon nagy személyiség, szóval igazából egy tiszta bhakta, aki itt van előtte. És akkor nagyon sajnálkozott, és akkor úgy volt vele, hogy mondta Mukundának, hogy figyelj, te azzal, hogy megmutattad azt, hogy ki ő valójában, ezzel megmentetted az én életemet. Mert az elmében már elkezdtem a sértéseket elkövetni. Egy nagy lélek ellen. És most igazából, mivel elmében megsértettem őt, ezért egyetlen egy módon tudom jóvá tenni ezeket a sértéseket, hogyha megfordulok előtte, a tanítványa leszek, és akkor egész életem a szolgálom. És akkor így lett fordulni a Vidyanidhinek a tanítványa Vadátha Pandit. Aztán egy másik példa arra, hogy nem tudhatjuk, hogy szóval nem érthetjük meg azt, hogy kicsoda, ki a kibakta, és a nagy lelkeknek a cselekedeteit, az Bhishma. Ugye Bhishma nagyatya, ő egy mahajan. Ez a pont múltkor így gondolkoztam, hogy Bhishmának milyen furcsa a helyzete, hogy ott volt a csatatéren, Kurukshetra vezér, és nem Krishna oldalán harcolt, és nem a Pándavák oldalán, pedig nagyon jól tudta, hogy a Pándavák mellett van az igazság, de mégis a Kuruk oldalán harcolt. És ugye mindig az volt az ok, hogy ő függött a Kurukon. Tehát tisztelt a király, Dhritarashtra volt a király, és mivel a király tartotta el, a Kuruk voltak azok, akik eltartották, ezért ő úgy, hogy nekik fogadott hűséget. És akkor a csatatéren, amikor Bhishma harcolt, akkor őt nem érdekelte, hogy a Pándavák előtte vannak, és akkor ugyanúgy úgy volt vele, hogy akkor megüli őket. Szóval ugyanúgy aprította a Pándavákat, mintha bármelyik más ellenség lett volna. De És akkor felmerül ez a kérdés, hogy miért. Szóval miért van ez, hogy egy mahadzsan, akinek ugye a nyomdokait követnünk kellene, vagy akinek követjük a nyomdokait, akkor egy mahadzsan ő Krisna ellen, és Krisnának a legbensőségesebb baktája ellen küzd és harcol, és meg akarja őket ölni. De Srila Prabhupád magyarázza ezt is, hogy ő csak egy meghódolt lélek volt. Szóval ismeri igazából, hogy meghódolt lélek volt, és ő csak egy báb volt az Úrnak a kezében. És ez, mikor jött az életének a vége, ugye Bismának meg volt az a lehetősége, hogy bármikor feladhatta a testét, amikor ő akarta, bármikor visszatérhetett a lelki világba, akkor mikor ott a nyilvánon feküdt, akkor megjött Krisna, és akkor egy nagyon szép beszélgetés, egy pár beszéd folyt köztük, és akkor ez ott annál a résznél, hogy mindenki megértheti, hogy igazából milyen dicsőséges Krisna. Szóval Krisna az élete végén megmutatta Bismának a dicsőségét. Srila Prabhupád, erről is beszél Rádnál Kovarács, Srila Prabhupád, mikor írta a cc-t, azt mondta, hogy Chaitanya Mahaprabhu társai, figyeljetek most nagyon, ez nagyon szép lesz, hogy Chaitanya Mahaprabhu társai megjelentek ebbe a világba azért, hogy segítsenek Srila Prabhupádnak elterjeszteni a szankirtan mozgalmat. És igazából, hogyha úgy belegondoltak ebben, akkor ezek a lelkek, ezek azok a hippik voltak, akik LSD-t szívtak, tehénhús tettek, szóval mindenféle szörnyű dolgot elkövettek, nem fülöttek rendszeresen. És mégis ők voltak azok, akik bakták lettek, és akkor elterjesztették, segítettek elterjeszteni Srila Prabhupádnak a szankirtan mozgalmat. Szóval az Úrnak a tetteit, azt úgy nem érthetjük meg. Szóval mondják ugye, hogy acsintja, hogy Krisna ő acsintja, de acsintja az azt jelenti, hogy felfoghatatlan. Szóval felfoghatatlan az, hogy hogyan cselekszik, felfoghatatlan az, hogy miért cselekszik, és bármikor küldhet az Úr bárkit, bármilyen szituációban. És nekünk ezeket úgy kell értenünk. És nem mindig az történik, hogy ezt tanuljuk, hogy akkor hogy a baktákon keresztül üzen Krisna. De nem mindig a baktákon keresztül üzen Krisna. Szóval vannak olyan helyzetek, amikor egész hasonlóan jön az üzenet. Erről is van egy ilyen nagyon szép történet, amit Rádnál Parázs mesél el. Mikor Srila Prabhupád már Amerikában volt, akkor is volt neki egy ilyen szívrohamon, és akkor elvitték egy orvoshoz. És akkor az orvos megvizsgálta, igazából egy ilyen egyszerű házi orvos szerűség volt, szóval nem valami komoly doktor. És akkor megvizsgálta, és azt mondta neki, hogy az a diagnózis, hogy neki az a problémája, azért van szívroham, mert túl sokat imádkozik. És akkor így a bakták így néztek, hogy ott volt Brahmananda, Kirtanananda, sok-sok Maharaj, és akkor így nem értették, hogy ez milyen orvos, miket beszélsz, az te is. Az miért lenne probléma, hogy valaki túl sokat imádkozik. De Srila Prabhupád, ő nem így gondolkodott, mint a többiek, hanem ő azt gondolta, hogy itt van valaki, itt van ez az egyszerű doktor, és akkor rajta keresztül igazából Krisna üzen valamit. És akkor onnantól kezdve, amikor ez a doktor ezt mondta neki, akkor onnantól kezdve kezdte a Srila Prabhupát, hogy elkezdte ezeket a reggeli sétákat. Ezt azért csinálta, reggel mindig ugye egy japa sétára ment, és ezt pont azért csinálta, hogy akkor rendben legyen a szíve, és akkor ne legyen vele probléma. Azt mondja Rádnál Maharaj, hogy mennyire különleges dolog, hogy Srila Prabhupád így vette így Krisnának ezt a üzenetét egy doktoron keresztül, elkezdte csinálni ezeket a reggeli sétákat, és hogy igazából ezek a reggeli séták, ezek ilyen, hát ezt szerintem mindannyian így tudjátok, akik már így láttatok filmet Srila Prabhupádról, mikor ilyen reggeli sétán van, vagy hallottatok Let's Speak-en, szóval rengeteg tehát, hogy annak van egy ilyen nagyon különleges hangulat ezeknek a reggeli sétáknak, amikor Srila Prabhupád reggeli sétákra ment. Azok a tanítások, amiket akkor ad, azok egy ilyen külön hangulat. Sokszor van az, mikor úgy Srila Prabhupádnak közvetlen tanítványai, maharázsok így mesélnek történeteket, mikor kaptak instrukciókat például Srila Prabhupádtól, vagy kaptak valami különféle tanítást, és ezeknek nagyon sok része ezeken a reggeli sétákban történt. Szóval igazából egy olyan dolog, ami külsőleg ilyen ostobaságnak tűnt, akkor abból a dologból lett egy ilyen csodálatos esemény. És Ez egy ilyen érdekes dolog, hogy mikor úgy nem látjuk, hogy ki kicsoda, de törekszünk arra, hogy bárki is legyen az, hogy valahogyan próbáljuk összekapcsolni a baktival, szóval próbáljuk összekapcsolni az odaadó szolgálattal, akkor ha ő elkezdi gyakorolni az odaadó szolgálatot, akkor egy idő után meg fog nyilvánulni a bakti. Szóval a bakti az igazából a Krisna iránti odaadás, az úgy ott van mindannyiunknak a szívében. Minden élőnek a szívében. Szóval az nem úgy van, hogy nincs, vagy hogy nem volt bakti, és akkor most kell, hogy legyen bakti, hanem ez úgy van, hogy a bakti az ott van, az odaadás Krisna felé az ott van a szeretet, és akkor ezt valahogyan fel kell nekünk ébreszteni. Vagy valaki felébreszti bennünk ezt a szeretetet. És Rádának Marázsnak a leckéjében a konklúzió az volt, hogy a végkövetkeztetés, hogy nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ne kritizáljunk baktákat, és nem baktákat se kritizáljunk, ha ne kritizáljunk senkit, mert igazából nem látjuk azt, hogy ki kicsoda. És Csétanya Mahaprabhu, tehát a sásztrát igazából, mert ugye, amit Krisna mond, az sásztra, szóval az valójában a szentírás. Csétanya Mahaprabhut idézi egy történetnél, ez a Csétanya Bhagavatban van benne, mikor ugye Advaita Ácsárja elkezdett, hát Advaita Ácsárja nagyon szerette volna, hogyha az Úr Csétanya Mahaprabhu úgy fogadja el őt, mint szolgálja. De mivel Advaita Ácsárja hamarabb érkezett, hát hamarabb jelent meg ezen a földön, ezért ő mindig úgy tekintett rá, Csétanya Mahaprabhu, úgy tekintett rá, mint egy idősebb személyre. És akkor mindig tiszteletét ajánlotta neki. De ugye Advaita Ácsárja tisztában volt vele kicsoda ő, és mint a Sri Csétanya Mahaprabhu, és akkor mindig valahogy a szolgálja akart lenni. És akkor azt csinálta, hogy elkezdett majavádi filozófiát prédikálni. És akkor így kiült nagy közönség elé, és akkor elkezdte mondani, hogy igazából a lényeg tehát odaadás az nem egy fontos, a bakti az nem egy túl fontos dolog, az csak olyan, mint egy ilyen tükröződés igazából, és akkor ilyen dolgokról kezdett beszélni teljes majavádi filozófiáról. És amikor hallotta a Sri Csétanya Mahaprabhu, akkor oda ment, és akkor elkapta a hajánál fogva a Advaita Ácsárját, elágatta a vyászaszáról, és akkor végighúzta ott a tömegbe, és akkor ütlegelte innen, és akkor közben Advaita Ácsárja egy extázisba kiabált, elfogadott a szolgáljának, elfogadott a szolgáljának. És akkor Csétanya Mahaprabhu azt mondta, hogy szóval ő leegyszerűsítette a folyamatot, és azt mondta, hogy kettő dolog szükséges ahhoz, hogy valaki visszatérjen Krisnához. Ez a két dolog az az, hogy csak énekeljen a Hare Krisnát, és soha ne kritizálj másokat. És azt mondta Csétanya Mahaprabhu, hogy akkor visszatérsz hozzá. Hogy igazából ez a két dolog, ami a lényeg. És még egy történet, ami ugye végén volt a leckének, amit nagyon nevettem, mesélte Ráda, ez másik volt, amikor Harinám hoztak régen, akkor volt egy ember, aki így megtámadta Harinámat. Akkor így ütötte a baktákat, mert mindegy teljesen ki volt fel bukva, és ezt így többször csináltam, de mivel valamilyen módon kapcsolatban került a baktákra, ezért később ő is bakta lett, és őt szanyázott. Ha valakinek van egy rövid kérdése, egy kicsit már túlszaladtunk az időt, de egy rövid kérdés.
Hogy hát ez hosszú is lehet, mindegy próbálom, de hogy igazából úgy egy szempontból igen, ez nagyon fontos, hogy nem szabad senkit sem megítélni, meg nem szabad így véleményt, vagy hát, hogy így negatív véleményeket alkotni ránézésre, és a baktákról, vagy baktákról sem, meg azokról sem, akiket most nem baktaként látunk. De hogy igazából így kezdő szinten meg nagyon fontos az, hogy nagyon figyeljünk arra, hogy kikkel társunk, hogyan társunk, és azt ezen a szinten igazából a külsőségek alapján tudjuk megítélni, meg azok alapján, a szimptomák alapján, amiket így leírnak a szentírások, hogy akkor ezt hogy kell így fejbe összetenni, hogy legyünk óvatosak, válogassuk meg kiváltásunk, de mégse ítéljünk meg embereket, akkor ez így.
Hát igen, egy szempontból azért is vannak a külsőségek, mert kezdő szinten, szóval a külsőség az jelöl valamiféle belsőt is, nem mindig, szóval pont ez a titok, hogy nem mindig, de csak mondom egy példát, hogy még van egy szanyászi. Szóval a szanyászok a külsőségei. Valaki egy szanyászbandát fog is. Szanyászkötélye van és szanyászumában jár. Azért úgy feltételezi azt, főleg ha mondjuk most nézzük a mi mozgalmunkat, ISKCON, akkor az ugye az iszkolon belül megvannak a szabályai annak, hogy valaki hogyan lehet szannyászni. Szóval ez nem úgy van, hogy csak valaki beöltözik, és akkor ide felül a vyászaszál, és akkor, hát akkor halimol, mindenki imádja. Szóval hogy annak megvannak a szigorú szabályai. És amikor meglátunk egy ilyen személyt, most beszéljünk tényleg csak a mi mozgalmunkról, akkor tiszteletes fordulatunkat ajánljuk neki, és akkor akarunk vele társulni. Szóval azt értjük, hogy itt van egy személy, akivel társulni kell. És ugyanígy akkor ugye vannak idősebb bakták a mozgalomban, vannak autoritásaink, és akkor úgy kezdő szinten akkor ezek jelentik, ugye, ott vannak ugye a brámanák, szóval azok, akik brahmin zsinót viselnek, akkor velük biztos, hogy nagyon jó társulni. És akkor kezdő szinten ott vannak ezek a dolgok, és akkor kezdő szinten ezek egyfajta segítség. Hogy igen, akkor tudom, hogy kihez kell, hogyan viszonyulni. Viszont mivel a lelki élet az egy folyamat, ami fejlődéssel jár, szóval fejlődünk kell a lelki életbe. Ezért pont, amit mondtál, hogy ha valaki tanulmányozza a szentírásokat, akkor a szentírásokban nem az a szimptomája annak, hogy ki egy fejlett bakta. És az nem azon szól, hogy az a fejlett bakta, aki szafronban van, és az a fejlett bakta, aki zsinót visel, és az a fejlett bakta, aki szépen van festve a tilak, és az a fejlett bakta, aki nem tudom, úgy énekel, mint egy mandalban, kirtanban, hanem ott akkor úgy más szimptomák vannak. És a legegyszerűbb, ami alapján meg lehet állapítani, az a lázat. Szóval ugye annyiféle szimptoma van, annyiféle dolog, szóval ugye a védikus írásokban minden le van írva, hogy akkor pont akkor hogyan kell kinézni egy főleg a sivatvágomat, ahol hogyan kell kinézni egy baktának. És akkor itt ugye a külsőségeket, itt ahogy végigmentünk így egy pár történeten és egy pár személyen, akkor láthatjuk, hogy szóval nem ez az elképzelésünk, hogy úgy kell kinézni, mint egy démon, vagy úgy kell kinézni, mint egy ember, mint egy hajléktalan, aki fekszik a földön és koszos és összevizeli magát. De ott minden egyes személynél, hogy végigmennénk a bárgolatomba, akkor láthatjuk, hogy ott van az alázat. Szóval ott van az a dolog, ami legfontosabb. És akkor ezért mondja azt, hogy esély Csétanya Mahapra, hogy Trinának is Szújtsén, a Tarolén, a Szahisnúra, a Nálén, a Málnadén, a Kirtanén, Szabáhari. Szóval, hogyha van valaki, aki szereti énekelni a szentemet, és mellette alázatos, akkor az ilyen baktáknak a társaságát keres, az biztos. Szóval az elején biztosak lehetünk. Aztán ezt, ha valaki tényleg behatóan tanulmányozza a szentírásokat, akkor más szimptomákat is fel tud fedezni. Mint például egy szimptoma, ugye, azt mondják egy tiszta baktának, hogy nem fecsérelik Istennek az idejét. Nagyon pontos, nagyon odafigyel, minden egyes másodpercre, akkor próbál szolgálatot végezni és Krisna tudatos lenni. Ami kívülről nézve úgy tűnhet, egy materialista szemmel, hogy hát itt van egy ilyen menedzser ember, aki itt rohangál jobbra-balra, és akkor csak arról szól az ideje, hogy figyelj, jó, hogy befejeztük, teljesen személytelen, és akkor nem tudom, 35-kor vége, és akkor megyek a következő dologra rá, és akkor... De nem, ez arról szól, hogy akkor valaki minden egyes pillanatát az életének Krisna szolgálatára akarja szentelni. Szóval ez is például egy szimptoma. De ami biztos, az a alázat. És az alázatot azt úgy általában nehéz összekeverni, hogy akkor... Szóval azt úgy lehet, amikor valaki alázatos, azt úgy lehet érezni, amikor tényleg alázatos. Van ugye a álalázat, stb. De az igazi alázat az úgy, az, amitől úgy megolvad az embernek a szíve. Ezt azt hiszem, hogy Mádamáda Prabhu mondta, hogy igazából ez úgy működik, hogy mikor van valaki egy bakta, aki nagyon alázatos, akkor Krisnának megolvad a szíve, és akkor ez az, amit igazából érzünk olyankor. Szóval ez a jó érzés. Amikor mi alázatosak vagyunk, tudunk alázatosak lenni, akkor Krisnának olvad meg a szíve a mi alázatunktól, és akkor azért érezzük jól magunkat. Szóval azért van az, hogy akkor így érzünk valamiféle, valamit érzünk. Egyszerűen az életben valami igaz dolog. Szóval kezdő szinten úgy számítanak ezek a dolgok, de nem maradhatunk körültékeztük. Szóval úgy mélyebbre kell mennünk a dolgokba, hogy le kell mennünk így a mélyére. Nekem erre mindig egy nagyon jó példa Mádamáda Prabhu, hogy hát sokan, de hogy úgy ő tényleg egy ilyen, lehet azt mondani, egy ilyen lelki búvár, szóval így, vagy egy ilyen gyöngyhalász, hogyha ültetek már leckén, hogy így lemegy, és akkor egy ilyen versből, hogy most így nem tudom, szóval egy olyan mélységekbe lemenne, hogy akkor és akkor nézzük, hogy akkor miről van szó. És akkor ez nagyon különleges. Egyszer beszélgettem vele egyetem, és akkor mondta, hogy a lelki életben nem az a lényeg, hogy sokat tudjunk, az is elég, ha egy verset tudunk, de hogy azt, tehát abban merüljünk el teljesen, és abban minden egyes szótagát és minden szóval teljesen tudjuk, hogy miről szól az a vers, hogy menjünk bele. És ugye ezt úgy gondolkoztam rajta, hogy igazából az úgy működik, hogy simán vágoltam, ugye, szóval minden vers, hogy benne van minden versben. Szóval most bármelyik verset tényleg, hogyha úgy elkezdenénk belemenni, akkor ugyanúgy a teljes abszolút igazság kijönne belőle bármelyik versben. Szóval hogy fontosabb mélyre menni, mint túl sokat tudni. Fontosabb, hogy keveset tudni, de azt mélyen. Nem, hogy keveset tudni, de elég egy kis dolgot mélyen tanulmányozni, mert a valóban benne van minden. Jó. Akkor kicsit túlszaladtunk, bocsánat. Antal elsőbben voltam kicsit. És itt a Janitár, Gyergóra, 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 Gyergóra,